Időt. Szeretettel köszöntöm a kedves érdeklődőket. Abból az alkalomból, hogy nem sinológusként a Kínához kapcsolódó rejtélyes, titokzatos, hogy ne mondjam, obskurus, ám de nem túl publikus és nem annyira a közvélekedés, a köztudat számára ismert eseményekről és jelenségekről fogok beszélni. Azok, akik a könyvtári éjszakákon tartott úgynevezett szekrétum túrák valamelyikén, az ott elhangzott késő estékbe, éjszakában nyúló előadások valamelyiken, amelyeket ugye most délutánra transponáltunk, részt vesznek, azok talán tudják, hogy ezen alkalmakkor az adott témához, az adott területhez kapcsolódó, fűződő, rejtélyes eseményekről szoktam volt beszélni. Nem biztos, hogy bár az első témában, ahogy ezt a nyírásos összefoglalóban is láthatták, évtizedes, aztán évszázados, illetve évezredes rejtélyekről esik szó. Nem biztos, hogy itt a választ feltétlenül meg kell adnunk, el fogjuk-e oszlatni a homályos részeket, de hát minden esetre teszünk egy kísérletet arra, hogy fölkeltsük az érdeklődést a távoli kelet irány. Úgyhogy ezeket a megszokott területeket, mint az agyakhercseleg, meg a nagyfal, csak illusztrációként szerepeltetjük itt. El is feledkezünk most róluk, és ennél, hogy mondjam, még inkább a felszín alá fogunk hatulni. 1938-ban Tibetben járunk, amikor is a Himalája egyik szinte megközelíthetetlen hegyláncá területén egy bizonyos Csíputei nevezetű pekingi régész professzor felfedezéseket, ásatásokat folytatott, és különös barlangrendszerre talált. A leírása szerint, amelyik ebből az évből származik, a leírása szerint a barlangok úgy néztek ki, mintha valami forró hőforrás hevével vájták volna bele a sziklába, teljesen derékszögűek voltak a falak, és hát egy különleges temetkezési fülkéket is talált ebben a barlangrendszerben. Mi több, ezekben a fülkékben különös csontvázak kerültek elő. 1 méter 30, 1 méter 40 magasak voltak, tehát meglehetősen kicsik, aránytalanul nagy koponyával, vékony, erőtlen, gyenge csontozattal. Nem csak ezek kerültek elő a barlangokból, hanem hát ugye fölmerült a kérdés, hogy milyen emberfajnak a maradványaira bukkantak. Először arra gondoltak, hogy talán valami ismeretlen himalájai gorilla vagy más majomfajtának a tetemei bukkantak volna elő, de hát ugye fölmerült a kérdés, hogy hát melyik állatfaj az, amelyik a saját fajtáját ugye eltemeteti. Tehát a kérdés inkább úgy módosult, hogy milyen emberfajra bukkantak itt a régészek. Ráadásul ugye nem csak tetemek kerültek elő, hanem a barlang falaira az égképe volt fölfestve, naprendszer, a bolygókkal, mindenféle vonalakkal összekapcsolva és összekötve. Mitöbb a félig eltemetve a barlangban két nagyjából 23 cm átmérőjű korongot is, kőkorongokat is találtak, aminek a közepén 2 cm-es luk volt, és a közepétől a széléig haladva egy ilyen spirális vonulat volt bele marva, bele vésve. Tehát az egész úgy nézett ki, mint valami prehistorikus fonográf lemez. A további ásatások során újabb ilyen korongokat találtak, kb. 700 korong került elő, és ráadásul kiderült, hogy ezek a barázdák valójában nem barázdák, hanem mikroszkopikus nagyságú miniatűr hieroglifa-szerű jelek voltak belevésve a kicsi betűkkel. A korongokat nem egészen 3 évtizeddel később, 1962-ben egy szintén pekingi régész professzor, egy bizonyos Chung Un Lui vette újra kézbe, és állítása szerint megfejtette a szövegnek a tartalmát. Ő azt mondja, hogy ezek a mikroszkopikus hieroglifa jelek egy bizonyos élőlényekről szóltak, akik évezredekkel ezelőtt érkeztek, vagy lezuhantak az írás szerint a Himalája eme vonulatára. Tropáknak nevezték önmagukat, bár békés szándékukkal érkeztek, a közeli barlangokat elfoglaló úgynevezett Hán törzs tagjai megtámadták őket, sokokat elpusztítottak közülük, ami végül hát keveredve, de fönnmaradt ez az embercsoport. A korongról még azt érdemes tudni, hogy nagy koncentrációban tartalmazott kobaltot és más ilyen kemény fémeket, tehát meglehetősen nehéz lehetett belevésni azokat a jeleket, amelyeket benne találtak, sőt, hogyha oszcillográfra helyezték őket, akkor állítólag ilyen speciális rezgéseket bocsátottak ki, mint hogyha valami elektromos közvetítőként, vagy elektromos vezetőként szolgáltak volna. Ezt a megközelíthetetlen, szinte megközelíthetetlen helyet, ahol ezek a korongok el is a csontvázak előkerültek, ma két népcsoport lakja, dropáknak és hánoknak hívják őket. Az antropológusok kicsit bajban vannak velük, mert sem a tibeti, sem a kínai csoporthoz nem tudják őket hát besorolni, és hát nagyjából ugyanazok az antropológiai jellegzetességek jellemzőek rájuk, amiket az előbb elmondtunk, tehát nagy koponya, ritkás haj, világos szem, és hát meglehetősen vízna, gyenge csontozat. A következőkben található, vagy hallható tévé részlet, előadás részlet nagyjából ezt foglalja vissza, mint az előbb elmondtam. Tribes in the Bayan Mountains have a detailed mythology involving star beings crash landing spaceships in the distant past. Chinese archaeologist Qi Pu Te conducted an expedition to the area in 1938, and discovered caves which had carved pictograms showing star charts, the moon and the earth with dotted lines showing the orbits of planets. Hát eddig a filmrészlet erről az eseményről, amit ugye a 1947-es új-mexikói események után kínai Roosevelt-ként is szoktak emlegetni. Egy baj van ezzel a történettel, az, hogy ebből egy árva szó nem igaz. Tehát itt egy, noha mind a nyomtatott, mind az internetes irodalomban meglehetősen nagy szakirodalma, idézőjelben irodalma van, azt kell mondani, hogy egy igazi internetes kifejezésben hoaxal van dolgunk, tehát sem Qi Pu Te nevezetű professzor 1932, nincs is ilyen kínai név egyébként a sinológusok szerint, sem Csumuk Nui, sem pedig maguk a korongok nem léteztek, vagy legalábbis a róluk készült képek azok hamisítványok. Az egész háta mögött ezt a, hogy hívják, paleoasztronautizmussal foglalkozó szélhámos teniket kell keresnünk, ugyanis rajta kívül az ő műveiben található leírásokon kívül semmi gyökere és eredendője nincsen ennek a történetnek. Deniken bevallása szerint forrásul egy 1970-es években megjelent David Agamon nevezetű szerzőnek, álnevű szerzőnek a valódi neve. Nem ez a Sango Cinik Zájl, azaz a Napistenek számüzetésben című könyvét használta föl. A könyvszerzője a saját bevallása szerint egy 1960-as években megjelent szovjet vagy orosz újságcikket, illetve egy 70-es években megjelent francia szívit használt föl a művéhez. Dropák és a hánok valóban léteznek egyéb iránt. Az előbbiek a tibeti fennsíkon élő pásztornép, az utóbbiak pedig inkább a hadi erejükről, vagy a hadi katonai erejükről ismertek, tehát messze nem emlékeztetnek arra, sőt, a Kelet-Ázsiában megszokott hát testfelépítéshez képest jóval magasabbak és jóval erősebbek, tehát nem emlékeztetnek egyáltalán arra a leírásra, amit a trópakai korongokról szóló történet hát sugat, nagyjából így néz neki. Az egész történet arra volt jó, amiért elmeséltem, hogy megbizonyosodjunk már megint annak a latin közmondásnak az igazságáról, amelyik úgy szól, hogy dubitando ad veritatem per venimus, azaz kételkedve jutunk el az igazsághoz. Ez a történet, amit itt elmeséltem, évtizedes hát rejtérő rántja a leplet, hogyha egyáltalán lerántja. A következő pedig egy évszázados történetet céloz meg. Marco Polóról lesz röviden egy pár szó ebben a fejezetben. Erről a 13.-14. század fordulóján élt velencei kereskedőről és utazóról, akiről a közvélekedés ugye úgy tartja, hogy újra felfedezte a távoli keletet Európa számára, és hát megismertette Európát a meses távoli kelettel. Nem ő volt az első a családból egyébként, aki eljutott Kínába. Ezt megelőzőleg az apja, illetve a nagybátyja járt Kublai vagy Kubilai Kánnak a pekingi udvarában, és aztán 1271-ben két év pihenő után, miután hazatértek, az akkor 17 éves Marco Polóval ismét elindultak. 4 évig tartott az útjuk, amikor is Kis-Örményországon, Nagy-Örményországon, illetve Grúzián keresztül jutottak el a Fekete-tenger partján túl, és aztán délre, terveik szerint délre, lefelé, ahogyan az ábra is mutatja, indultak volna el, de látván legalábbis Marco Polo leírása szerint a hajók állapotját, inkább a szárazföldi utat választották, és 1275-ben, tehát 4 év utazás után két szerzetessel is kiegészítve indultak el, de a szerzetesek hamar feladták ezt az utat. Jutottak el a Pekingtől 300 kilométerre északra lévő Shangtó vagy Xanadu városába, ahol Kubilai Kán nyári rezidenciája volt. Marco Polo leírása szerint, az elmondása szerint 20 évet töltött a Kán szolgálatába, különböző magas pozíciókat töltött be, nagykövet volt, követ volt, emellette kereskedelemmel is foglalkozott, valószínűleg sok kereskedelemmel is, sok egyébben beutazta az egész mongol birodalom, ne felejtsék el, ugye, hogy Kínába járunk, tehát a mongol birodalomról van szó, hiszen mongol hadvezérek uralták ezt a területet. Nem ő vagy ők voltak az egyetlen idegenek ebben az udvarban, ugye a kínaiakban nem nagyon bízott a mongol hadvezetés, és ezért hát előszeretettel fordultak idegen európai tanácsadókhoz és vezetőkhöz. Tehát 20 évet töltött ebben az udvarban, és amikor 1295-ben hazafelé vette az irányt, akkor sem a honvágy vezérelte őt igazából, hanem elsősorban az, hogy az akkor már a 70-es éveinek vége felé járó Kán halála után, bekövetkezendő halála után félő volt, hogy az örökösök, hát 41 néhány leszármazottja gyermeke volt. Ugye az utódok között polgárháború tör ki, és ez hát komoly veszélyekkel fenyegetett. Hazatérve Marco Polo a város, a Velence és a Genova között folyó háborúba kapcsolódott bele, és fogságba is esett, hadifogságba esett, és ebben a fogságban mesélte el egy pízai származású, egyébként lovagregényeket is író Rusticiano, vagy Rusticello, többféle néven ismert rabtársának, mondta tolva a történeteit, aki aztán legyegyezte ezeket az eseményeket, és hát hatalmas sikert aratott a korabeli olvasók közönség körében, csak nem 140 kézirata maradt fő. fönn, egy tucatnyi nyelven. És hát a távoli utazás legkülönbözőbb eseményeit és emlékeit foglalja össze Marco Polo ebben a könyvében. Ezek részletek a különböző kéziratok illusztrációiból. A sztori tehát meglehetősen ismert, ugye számos feldolgozása született, különböző műfajokban, 38-ban az első Gary Cooperrel a főszerepben, aztán 2007-ben a legutolsó, egy meglehetősen hiteltelen hollywoodi film, ugye, ahol a Kubilai Kant, az a színész játszott középen, aki a Rambo filmekben, legalábbis az elsőben a gonosz serifet játszotta, tehát ugye nem igazán segíti az átérést. A Gary Cooper filmből egy jelenet autentikus 13. századi keleti zenével és szereplőkkel, amit éppen teszteli az uralkodó feleségét. Hát nagyjából ennyi, azt hiszem, hogy bőven elég. Mi a baj Marco Polóval? Az, hogy újabban egyre több filológus, egyre több történész, egyre több régész, nyelvtörténésznek az az álláspontja, hogy valószínűleg Marco Polo soha nem járt távol-keleten. Legfeljebb a Fekete-tenger partjáig juthatott el, és ott különböző forrásokat, perzsa forrásokat használva, hát mint egy szobó tudós, kandalló mellett, hát mondjuk a Fekete-tenger partján nem kellett kandalló, de mondjuk a fotelben vagy a kanapén ülve, ezeket a forrásokat kompilálva, plagizálva, ha úgy tetszik, írta meg tulajdonképpen a maga leírását, a maga történetét. Számos jel utal ugyanis erre. Többek között azt mondják, hogy valószínű, hogy nem járhatott keleten, hiszen azokat az eseményeket, amelyeket ő szemtanúként ír le, azokat a történeti írás, a történettudomány és a kortárs források egészen másképp beszélnek el. Példaképpen szokták emlegetni például Kubilai Kánnak a japán ellen irányuló két hadjáratának a leírását Marco Polónál, amelyben a könyv szerint maga is személyesen részt vett volna, és amelyikben teljesen összekeveri az egymástól 7 év távolsággal lévő eseményeknek a sorrendjét. Hasonlóképpen rosszul, pontatlanul, hibásan írja le az ebben a csatában résztvevő különböző fegyvereknek, hajóknak és egyebeknek a leírását, az állapotát. Nagyon valószínű, hogy nem járt távol-keleten, hiszen elég meglehetősen vaskos leírásban mindössze 8-10 olyan mondat található, egyáltalán nagyon kevés a személyes részlet a könyvben. 8-10 mondat található, még egyes szám első személyben szól, a többi meglehetősen szervtelen, ahogy tetszik, leírás. Ugyancsak ellene szól az, hogy a kínai és a mongol neveket közvetítő nyelven perzsául használja, holott hát ugye állítólag maga is ismerte volna ezeket a nyelveket. Bár azt mondja, hogy magasrangú tisztviselőként vett részt a mongol hadvezér szolgálatában, a kínai análészek, amelyek hát meglehetősen precízen és pontosan felsorolják a nála sokkal jelentéktelenebb hivatalos tisztségeket is betöltő tisztviselőket, se a kínai, sem az eredeti nevén nem emlékeznek meg róla, nem említik meg őt. Azt mondják, hogy bár a kínai hétköznapi életnek a megfigyelője volt, nem említ olyan európaiak számára meglehetősen egzotikus dolgokat, mint az, hogy a kínai pálcikával esznek, nem említi a női lábak sugorításának az ekkoriban már elterjedt szokását, nem említ a teázás szokásáról, nem említi a nagyfalat sem, amit pedig hát egy ottani utazóként mindenképpen látnia kellett, és mindenképpen beszélnie kellett volna róla. Azt mondják, hogy a régi velencei iratok között nem találnak semmi olyan utalást, amelyik szerint a Póló családnak kapcsolata lett volna Távol-Kelettel, sőt, a fölmaradt a halála után a hagyatéki leltár, és semmilyen kínai vonatkozású tárgyat, vagy személyes vonatkozást, vagy dolgot nem találtak róla. Magának egyébként Marco Polónak a személye is, hogy mondjam, homályba vész, azon kívül, amit ő maga leír magáról a könyvében, semmi egyebet nem tudunk róla. Azt sem tudjuk, mi az, amit ő diktált, és mi az, amit Rusticello vagy Rusticiano hozzátett a kézirathoz. Noha beszámol olyan helyekről is, amelyeken valószínűleg nem járt, tehát például Afrikáról, Szibériáról, Indiáról is beszél, és hát beszél valóban néprajzi vonatkozású dolgokról, de hát meseszerű eseményeket is beleszél az elbeszélésében, kutyafejű emberekről és ilyenekről is szó van róla. Valószínűleg a kortársak is inkább lovakregényként olvassák az ő leírását, nem pedig hiteles történeti írásként is. Valószínűleg erre utal a művének a korabeli elnevezése is, ugye, ahol Il Milione címmel hát nevezték, egy milliónak nevezték a könyvét a kortársak, utalva a benne lévő hazugságoknak a számára. Ha Marco Polóról ugye évszázados hát titkokat meséltünk el, akkor a következő történetben évezredes eseményeket fogunk megvizsgálni közelről. Az úgynevezett tarimi múmiákról fogunk egy pár szót beszélni, ugyanis a legkorábbi múmiák nem Egyiptomból származnak, nem is Peruból, hanem valószínűleg az észak-nyugati kínai vidéken található Taklamakán sivatag homokja itt tartották fenn, őrizték meg a legrégebbi hát ilyen mumifikált tetemeket, amelyek annyiban különböznek például az egyiptomi múmiáktól, hogy amíg ezeket ugye az emberi kéz, az emberi technológia őrizte meg, vagy tartotta fönn, addig a Taklamakán sivatag múmiáit talán a peruihoz ennyiben hasonlít, a sivatagi homok sóval telített homok konzerváló ereje őrizte meg az utókor számára. A 20. század elején jártak először arrafelé végeztek ásatásokat, és többek között a magyar Steinhauer is, akit a képen látunk, tárta föl ezeket a múmiákat. Akkoriban regisztrálták őket, lefényképezték, aztán majd csak a 90-es években kezdtek el újra a régészek foglalkozni ezzel a témával. Miért érdekesek ezek a múmiák? Hát először is azért, mert már az arcukból látni, laikusként is, hogy nem ahhoz a mongoloid embertípushoz tartoznak, amely Kelet-Ázsiában, ugye az Ázsiának, Belső Ázsiának ezen a vidékén megszokottak. Hosszúkás az orruk, fehér a bőrük, a hajuk a szőkés vagy vöröses, meglehetősen termetesek, például az úgynevezett csercseni ember, az majdnem 2 méter magas, tehát ebben az ember típusban ez meglehetősen ritka, és mindez arra utal, hogy ezek a múmiák valószínűleg európaiak, vagy legalábbis kaukáziusiak voltak. A 90-es években végzett DNS vizsgálatok is arra mutatnak, hogy a múmiák ugyanazon genetikai örökséget hordozzák, mint a mai európaiak, mondjuk olyan 40%-a. A legidősebb múmia 4000 éves, a legfiatalabb az 2400 éves, és köztük található a 3800 éves úgynevezett lullani szépség is, akit itt látunk, és akiről egy popdal is született a helyi kultúrában, amelyik hetekig vezette a korabeli slágerlistákat is, hogy miért, arról majd a beszámoló végén, vagy a beszélgetésük végén röviden szót ejtünk. Itt találhat az úgynevezett illati szépség. Ez a rekonstruált rajza, és egy videófilm róla. Az is érdekes, hogy ezeket a halottakat teljesen felöltözve, gyapjú kabátban, nadrágban, kalapban, cipőben, csizmában, kötött ruhákban, skót kockás kendőkben találták meg, amely skót kockás minta teljesen emlékeztet és nagyon hasonlít az Európában talált legrégibb skót kockás mintákra, amik egyébként Ausztriából kerültek elő. Van, akinek zergetónas kalapja van, van olyan, amelyiknek egy hosszú, ilyen boszorkány sapkára emlékeztető hosszú sisakja, és egyáltalán szóval olyan öltözetben szerepelnek, amelyek bennünket arra emlékeztetnek, mint hogyha mondjuk a 70-es évek Woodstocki fesztiváljáról érkeztek volna meg. A másik érdekesség velük kapcsolatban, hogy az a vidék, ahonnan a legtöbb múmia előkerült, ez pedig a Tarimi medence észak-keleti része. Ezen a vidéken a tohári nyelv emlékei kerültek elő nagy számban. Erről a nyelvről azt kell tudni, hogy az indoeurópai nyelvcsalád Kentum ágának az Italo-Kelta csoportjába tartozik, és így ilyen formán a legtöbb indoeurópai nyelvvel nagyfokú rokonságot mutat. Bár eredeti tohár nyelven írt szövegek nem nagyon maradtak fönn, más forrásokban, például ind forrásokban elég sok jövevényszó, tulajdonév és egyébek maradtak fönn, és ezek mind arra utalnak, hogy ennek a nyelvnek a szavainak a gyökerei, azok nagyban emlékeztetnek az indoeurópai nyelvekre. Itt például egy táblázatban az angolal való egybevetést vagy összehasonlítást láthatjuk. Úgy tűnik tehát, hogy a tuhári nyelv meglehetősen korán elszakadt az indoeurópa, a többi indoeurópai nyelvtől, és hát egy önálló belső fejlődést folytatott, két ága maradt fönt, a tuhári A és a tuhári B, ez olyan, mint a lineáris A és a lineáris B, de legkésőbb a 10. századra kihaltak volna a tuháriak és az általuk képviselt nyelv, illetve az ezen a térségen a 9. századtól terjedő ujgurok elég sokat megőriztek ebből a fejlett civilizációs hagyatékból. Maguk a tuháriak egyébként a középkori buddhista barlangábrázolásokban is felbukkannak. Itt is ugye úgy szerepelnek, ahogyan azt a múmiák kapcsán leírtuk őket, tehát meglehetősen magasak, szők és vöröses hajúak, gazdagon és színesen öltözöttek, világos szemük van, és így tovább. Tehát meglehetősen erődnek a környező mongoloid néptípustól. Ezek az európai múmiák nem csak önmagukban érdekesek, hanem a mellettük talált tárgyak is, hogy úgy mondjam, fenekestül felforgathatják az kínai és egyáltalán a távol-keleti kultúráról való elképzeléseinket. És ugyanis olyan eszközök, olyan tárgyak kerültek itt elő, például a gyapjúszövet, a bronz tárgyakra gondolok itt, vagy a kerékre, amelyek valószínűleg ismeretlenek lehettek ezek szerint a kínaiak számára, és a kínaiak tőlük vették volna át. Ez azért érdekes, mert ellentmond annak a közkeletű elképzelésnek, hogy a kínai kultúra önmagában külső behatások nélkül fejlődött volna. Nagyon valószínű, hogy mert ugye eddig az az elképzelés élt, hogy az európai civilizáció az tulajdonképpen a keleti civilizációnak a betüremkedése, a beszivárgása Európába. A törömi múlják felfedezése valószínűleg átírja ezt, egy kicsit ezt az elképzelést, és azt mondja, hogy egy indoeurópai nép érkezhetett meg valamikor a második század környékén erre a vidékre, és aztán a hódítók később kiszorították őket így. Tehát fordítva történt, egy kihalt indoeurópai nyelv, egy nép, egy csoport jelent meg előbb Ázsiában, és a hódítók szorították volna ki ők ezeket. A másik ok, amiért Kínában nem szívesen beszélnek erről a dologról, ennek politikai vonatkozása van, nem fogom ezt feszegetni, nem itt van most ennek a helye, az, hogy a tarimi múmiáknak, ha úgy tetszik, ilyen bombasztikusan fogalmazva, leszármazottának magukat tekintő ujgurok, az úgynevezett ujgur autonóm régióban, meglehetősen szeparatista törekvéseket folytatnak, és hát ugye fölteszik újra és újra azt a kérdést, hogy melyik népcsoportnak van joga, az egyébként kőolajban meglehetősen gazdag, taklamakán sivatag fölötti uralomra. Tehát Kínának komoly gondot okoznak ezek a szeparatista törekvések, és ezért van az, hogy az a bizonyos lulani szépségről szóló sláger olyan sokáig vezethette a sláger listát, és hát mindegy emblematikus dallá formálódott ezen a vidéken. És ha már ugye magukról az ujgurokról beszéltünk, akkor néhány kép róluk, tehát látjuk őket, hogy egészen más európai vagy kaukázusi jegyeket mutatnak föl. Nem is gondolnánk, ugye, hogy a mai Kína területén ilyen népcsoport is él. És hát maga a lulani szépségről szóló dal. Közben az jutott eszembe, hogy nem lehetetlen, hogy kínai könyvtárosok tartanak ott most éppen egy magyar estet, ahogyan ugye mi most itt magyar könyvtárosokként kínai délután tartunk, és ennek keretében mutatják be nekünk a lulani szépségről szóló dalt. Hát nem kell feltétlenül végighallgatnunk, az interneten ugye számos feldolgozása ismert ennek a dalnak, úgyhogy bármelyik érdeklődő ezt utóbb meghallgathatja. Ezt szerettem volna elmondani ezen délután alkalmában, nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és hát hogyha van valakinek kérdés, akkor természetesen szívesen válaszolok rá, ha tudok, ugye. Köszönöm szépen. Hát ha nincs, akkor köszönöm még egyszer a figyelmet. Hát kínai piramisok, a boszniai piramisokról már hallottunk, ugye a kínai piramisokról nem tudok, de ez egy érdekes felvetés.
A tényleg látszik valami, hogy furcsa egyek vannak, hogy látható a kínai kormány nem annyira szereti ezt a területet, hogy persze messze van, de tehát nem jó.
Van valami esetleg politikai vonatkozás, vagy nem szeretik, vagy milyen értelemben
utalt erre? Olvastam, hogy a helyszínen a fényképek, az egy-kettőt is mutatta, de hogy nem engedik annyira turistákat arra, hogy
Érdekes, igen.
A korongokkal kapcsolatban, akkor azok nem léteznek.
Hát valószínűleg már a fotón láthatóak, igen, de hát ezek hamisítványok, tehát ezek egy másfajta korongokat kapcsoltak ehhez a történethez, amelyeknek semmiféle ilyen földön kívüli extraterritoriális vonatkozások nincs.
És akkor mumiákat se találtak?
Nem. Hát akkor lehet, hogy nem fogalmaztam egész világosan, tehát hogy ott ebben a történetben nem mumiák, a csontvázakra gondolt, bocsánat, igen. Csontvázak sincsenek természetesen. Tehát semmilyen vonatkozása, ez úgy, ahogy van egy igazi kövér internetes hoax, hogy úgy mondjam. Köszönöm szépen!